Krisztusban, szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely igével keresi az örökké való Isten a mi szíveinket e mai vasárnapon, ezen a helyen. Ezt az igét pedig írva találjuk Mózes második könyve 33. részének 17-től a 23. terjedő verseiben. Istennek szent igéjét Mózes második könyvéből a 33. rész 17-től 23-ig terjedő versekből olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Mondd azért az Úr Mózesnek, megteszem ezt is, amit kívántál, mert kedvet találtál szemeim előtt, és név szerint ismerlek téged. És mondám Mózes, kérlek, mutasd meg nékem a te dicsőségedet. És mondta az Úr, megteszem, hogy az én dicsőségem a te orcád előtt menjen el, és kiáltom előtted az Úr nevét, és könyörülök, akin könyörülök, kegyelmezek, akinek kegyelmezek. Orcámat azonban, mondám, nem láthatod, mert nem láthat engem ember élve, és mondta az Úr, ímé van hely én nálam, állj a kősziklára. És mikor átmegy előtted az én dicsőségem, a kőszikla hasadékába állatlak téged, és kezemmel betakarlak téged, amíg átvonulok. Azután kezemet elveszem rólad, és hátulról meglátsz engemet, de orcámat nem láthatod. Kedves testvérek, vágyik mindig az ember a nagy Isten élményre. Vágynak azok az emberek, akik talán soha nem találkoztak Istennel. Vágynak egyszer valami olyanra, ami nem történt meg az életükben. Ezekben az időkben, testvérem, a nyugat-európai nagyvárosokban, illetve keleten, Japánban különösen, nagy divatja van annak, hogy a mindennapok mókus kerekében megfáradt emberek, különösen top menedzserek, hosszú napokra, olykor hetekre bevonulnak egy-egy kolostorba, egy-egy szerzetesi rendbe, és felveszik a kolostor belső rendjét, és néhány napig azt csinálják végig, teljes engedelmességben, amit a kolostori regula előír. És ezt önként vállalják. Mert szeretnének megszabadulni a mindennapok terheitől, és szeretnének átélni valami teljesen mást. Egész biztos, hogy különböző igényekkel mennek oda emberek, van, aki csak szeretné levetni a külső életnek terheit, de biztos, hogy vannak olyanok, akik szeretnének valami lelki töltést kapni. Ott bent, hogy amikor majd visszatérnek a mindennapok forgatagába, akkor legyen, amiből táplálkozni. Vágyik-e az ember az Istennel való különleges és élő közösségre? De nem csak azok, akik nem ismerik, hanem azok is testvéreim, akik hívő emberek, vagy legalábbis magukat annak tartják, aki már ismeri, aki talán átélte már életében az Istennel való különleges lelki közösség csodálatos élményét, mert személyes, hitbeli tapasztalata van erről. És szeretné újra átélni, vagy újra és újra átélni ezt az élményt. Mert testvéreim, az élet az nem statikus. És bármennyire is volt az embernek nagy Isten élménye valamikor, szükségünk van újra és újra nekünk hívő embereknek is. Épp azért, mert a hit az olyan, amelyik kifele éget, ahogy Krisztus mondja, azért vagytok ki a világon, hogy világítsatok, miként a gyertyatartóba helyezett gyertya az ott lévőknek, akik a szobában vannak. De úgy világítesz, hogy közben emészti fel saját magát. A hit is felemésztődik a világban, testvéreim, mert amikor sugárzik tovább a hit, az mindig akkor nagyon fontos, amikor a próbatételek jönnek, és ezért szükségünk van arra, hogy Isten mindig után töltse a mi hitünket. Megerősítse, elmélyítse. Mert olyan ez testvéreim, mint az autó fényszórója a sötétben. Ez a hit az embernek az életében, a világ sötétségében láttat eligazodni, elkerülni a bajokat, vagy éppen kikerülni a mélységekből. Ugyanakkor tudjuk, hogy az autó fényszórója nem önmagától világít, hanem annak van egy olyan áramforrása, amit folyamatosan utánpótol az akkumulátor, illetve a generátor. Az ember életében is úgy pótolja Isten a maga szeretetéből mindig után azt, amit szeretetben, hitben elégetünk kifelé a világban. Ezért vágyunk. Hívők és nem hívők az élő Istennel való nagy-nagy találkozásnak a lehetőségére. És ez a történet, amit most hallottunk testvéreim, egy ilyen nagy találkozásnak a lehetősége, és nem csak a lehetősége, hanem vágy és beteljesülés egyszerre Mózes és az Isten között. A történet, amelyben elhangzik ez a párbeszéd, ez a néhány igevers, amit hallottunk, az a talán mindannyiunk által jól ismert történet, amikor a Sínai hegy alatt az Isten választott népe, míg Mózes fent van a Sínai hegyen, hogy az Isten törvényét, a két nagy kőtáblát elhozza, lent aranyból tévítenek. Ismerjük talán ezt a történetet. És mikor lejön Mózes, akkor szembesül azzal, hogy míg ő néhány hétig ott volt az Istennel fent a hegyen, aki törvényt adott az ő népének, az alatt a nép, ez a néhány hét alatt éppen a lent maradt papnak a vezetésével, Áronnak a vezetésével, Isten hiány érzetében megépítette a maga bárványát. Az Egyiptomból hozott régi képet, az aranyborjút leborult előtte és imádta, nem csak megépítette. És erre nem sajnálták odadobni az asszonyok a aranyfüggőiket, a láncaikat, a karkötőiket ingyen. Mert az Istennek olyan nehezen ad az ember. De a bálványoknak leveti aranyait és odadobja, és utána elmegy és imádja testvérei. Valahogy így van ez ma is a lélekben. Az Istennek olyan nehezen megy adni valamit, de az ember a bálványainak, akár a test bálványainak, akár a lélek bálványainak, úgy oda dobálja a maga dolgait. Erről szól a mai világunk, a test kultuszában, testvérei, mennyit költenek az emberek a testükre. És ha összesorjáznánk, akár egy havi kiadásban, megdöbbenne az ember, hogy mi az, ami a testre megy, és mi az, ami a lélekre. Zaklatottságban érkezik vissza Mózes. Látja azt, ami megtörténik. És az aranyborjú után nem csupán az a borzalmas, amit a nép tett, hanem Isten mond valamit, és ez nagyon fájdalmas. Azt mondja Isten, én nem megyek veletek tovább, hanem bocsátok előtted angyalt, és kiűzöm a kananeusokat, emoreusokat, kitteusokat, perizeusokat, kiveusokat, jebuzeusokat, mert te kemény nyakú nép vagy, hogy meg ne emészelek az úton, én nem megyek fel köztetek. Isten mondja ezt Mózesnek, és mondja az egész népnek. És talán Mózes egyedül az, aki az egész nép közül átéri ezt a fájdalmat. Mi ez? Hogy Isten elhagy minket itt a pusztának közepén? Egyiptom és az ígéret földjének valahol a félútján. Az az Isten, aki csodásan hozott minden lázongásunk ellenére. És ott van Mózes, aki vezeti ezt a népet. Aki maga is tele van kétségekkel. Így indult az ő szolgálatába. És akkor neki kell hallani, hogy Isten azt mondja, hogy kiszállok közületek. És nem megyek veletek. mert nem akarom, hogy megemészelek titeket. Ti, akik elárultatok, akik más Istent kívántatok, akik mellettem bálványokat építettetek, és rólam elfeledkeztetek. Testvéreim, ez a Mózes életének ebben a pillanatában átéljük. Mit jelent? Ott, valahol a félúton, a be nem teljesedett ígéretben elhagyatva lenni. Valami hasonló, testvéreim, olvastam ilyen történetet, talán ti is hallottatok, amikor egy kiránduló csoport megy egy veszélyes helyen, egyszer olvastam, Dél-Amerikában, az Andokban történt, van egy egyetlen út és lehetősége, nagy szerpentines út, amelyik felvezet a régi inkább földjére, és egy hatalmas kanyarban egyszer félreállt a busz, kiszállt a vezető, és eltűnt. És órákon keresztül ott ültek az utasok, és nem volt, aki tovább menjen, nem tudták az úti célt sem, nem volt vezető sem. És átélni azt, hogy ott vagyunk egy idegen földön, vezető nélkül. Aki vinne minket. Valami hasonló, amit átél Mózes. És talán egyedül ő érzi ennek a súlyát és ennek a fájdalmát. De talán ő van egyedül az egész nép között magára hagyatva. Istennel maradva. Mert a többiek megszeppennek a tettüknek súlya alatt. De Mózes ott ég ebben a kettő szeretetben, mert szereti Istent, személyesen szereti Istent. És ugyanakkor oda van láncolva az ő népéhez. Melyiket hagyja el? Azt a bűnt elkövető népet hagyja magára ott a sivatagban, vagy azt az Istent, akit szeretett, és akinek szentségét érezte egész életében. Testvéreim, ez egy lelki dilemma. Olyan dilemma, amely ma nagyon sok embernek az életében ott van, és csak azoknak az embereknek az életében van ott, akik komolyan veszik az Istent, akik imádkoznak, és akik szeretik teljes szívünkből. És azért van ott, mert egyik oldalon ott van ez az Isten iránti mérhetetlen ragaszkodás, és a másik oldalon nagyon sokszor ott van a világban olyan hozzátartozó, nem is azt mondom, hogy az egész nép, a nemzet, hanem a családban olyanok, akik nincsenek az Isten közelségében, akik távol vannak, akiknek az életét pontosan az határozza meg, hogy nem is kívánkoznak az Isten közelébe. És ez az ember lelkének az égető próbatétele, aki ott ég közében szereti a Szent Istent, és ugyanakkor szereti azt a bűnös hozzátartozót, akiről tudja, nem meri magának hangosan bevallani, mert lehető vérségi kötelék fűzi hozzá. És mégis szereti. Azzal együtt, hogy nem jár templomba, azzal együtt, hogy talán kárunkodik, azzal együtt, hogy az élete távol van az Istentől, és ott van valahol, ebben a feszültségben, ebben a feloldhatatlannak tűnő nyomorúságban, testvéreim, ez az élet. Hova szakadjon a szív? Mert a jó Istenhez és a rossz emberhez ugyanaz a szeretet kötelék fűz. Ez Mózesnek hatalmas terhe, a zaklatottsága. És akkor átélni azt, hogy Isten mintha lemondana. Lemondana a népről. És azért égett testvéreim, égeti Mózes ez, mert ha Isten lemond a népről, akkor elveszett ez a nép. Visszamenni már nem tud, ha akarna, sem tudna. A célt pedig Isten nélkül el nem éri. Nem jut el sehova. Ott feszeng és tengeti az életét egy-két-három-négy nemzedékben, és óvatatlanul bent ragad valahol a pusztában. Feloldódik, szétszóródik, vagy elpusztul. Belehal a létébe, ha Isten félreáll a nép mellől. És ez az, amit Mózes, és talán egyedül csak Mózes tudja. Mert a nép, aki lent volt, az reménykedett még az idegen Istenekben. De Mózes tudja, Isten nélkül nincs meg a célba érésnek a lehetősége. És mikor ott viaskodik ezekkel a kérdésekkel a sínai hegy alatt, Mert azt olvassuk az igét megelőzően, érdemes mind olvasni odahaza testvérén az egész 33. fejezetet. Hogy Mózes is kivonul az ő sátrának a táboron kívülre. És valahol lakóhelyével is jelzi a nép és a Sinai hegy közötti térben való letelepedését, ahová olykor leszáll a felhő, és leszáll maga az Isten, és beszél Mózessel. Tehát lényében jelzi valahol a nép és az Isten közötti helyét. És ahogy mondottam, ezt a kettő szeretett köteléket, amely között nem tud, talán nem is akar választani. És akkor, amikor viaskodik ez az ember a lelkének ezzel a nehéz terheivel, akkor azt olvasok, hogy leszáll az Isten hozzá. Oda jön. És szól neki. Megteszem azt is, amit kívántál. Mert kedvet találtál az én szemeim előtt, és név szerint ismertelek téged. Az a nagy kegyelmű Isten, az nincs olyan távol, mint ahogy Mózes hitte. És aki egy adott pillanatában a népnek megjelenti az ő haragját, és azt mondja, hogy nem megyek veletek. Ez az Isten egyszer csak odahajol ehhez a kétségeskedő emberhez, és azt mondja, hogy megteszem azt, amit kívántál, mert én személy szerint ismerlek téged. Olyan csodálatos. Az a nagy Isten, aki később ugye azt mondja, hogy nem láthatod meg az én arcámat, mert meghalná, élő meg nem láthat. Egyszer csak azt mondja, hogy személyesen ismerlek téged. És ezt, hogy személyesen ismerlek téged, testvéreim, ez több annál, mint amit a magyar szó feltételez. Nem tárgyi ismeret van mögötte, hanem mélyen mindenedet. Én tudom, hogy ki vagy, tudom, hogy mit hordozol a szívedben. Minden kétségedet, minden nehézségedet, minden bizonytalanságodat, a vágyaidat, ezt a kettő szeretett köteléket mind-mind ismerem, személyesen. És én lehajolok hozzád. Lehajolok hozzád kétségeskedő emberhez. Ismerem minden dolgodat. És ezt, testvéreim, egy bizalomnak az alapja. Mert közel jött hozzánk az Isten. Hozzánk még közelebb jött. Vagy legalább olyan közel jött, még közelebb. Eljött minden nyomorúságunkban. Nem felhőben leszállva, hanem az egyszülött fiúban, Jézus Krisztusban. Közénk jött, emberré lett és felvette minden mi dolgunkat. Hogy kétségeinkben, hánykodó álmainkban, olykor beteg ágyhoz, leüljön az ágy szélére, megsimogasson. Ez az Isten, akit olyan távolinak hisznek sokan, közel jött, itt van. Szent lelkének erejével ma is itt van. Velünk van. Mert ismer minket. Mert a keresztségben, amikor leöntötték a fejünket, akkor nekünk egy nevet adott. És ez a név nem az volt, amit beírtak az anyakönyvbe, hanem az, hogy megkereszteltek minket az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten nevébe. Bele. A névbe. Így van benne az eredeti szövegbe. Ebbe a névbe belekereszteltettük. És ismer minket, mert attól kezdve úgy hívnak minket, hogy Krisztushoz tartozunk. Krisztusé. És lehajol mindannyiunkhoz, hozzátok testvéreim, egyen-egyen. Azokhoz, akik esetleg ezzel a nagy lelki teherrel küzdenek. A kettő szeretet eme kötelékével. És azt mondja, lehajolok hozzád. Mert személyesen ismerlek téged. És Isten nem kényszerít, hogy a kettős kötelék bármelyikét is fel kellene adni a Mózesnek. Mint ahogy nem kényszerít minket sem soha. És ez az igének igazsága. És nem az, amit sokszor hallunk szektáknál, akik azt mondják, hogy el kell vágni minden régi köteléket ahhoz, hogy újjá lehess. Hanem az új kötelék pontosan azt jelenti, hogy az Isten szeretetében azokat is fogod tudni szeretni, akik amúgy nem a legjobbak, akik nem szeretik Istent. Azért, mert az egyszülött fiú Úgy szeretett minket, hogy leszállt, és odaáll az Isten elé ma is, valahol középre, közvetítőnek. Azt mondja, atyám, én szeretlek téged, és ennek a szeretetnek a bizonyítéka, hogy engedelmességben végigment a szenvedés útján, és meghalt a Golgotai kereszten. De azt mondja ez a Krisztus, de én szeretem ezt a népet is. Szeretem ezt az elveszni készülő gyermeket, aki oly sokszor megtagadott engem. És azért, mert én szeretlek téged, ebben a szeretetben te is leestelt. Krisztus ezt teszi értünk. Elmegy, és közben jár. Meglágyítja az atya szívét. Azt is mondja a hitvallásunk. Én értünk az atya színe előtt. Szüntelenül, közben jár. Anélkül, hogy az Isten igazságát valaha is megkérdőjelezni. Mert Isten az ember soha nem befolyásolhatja. És ez az igének a másik nagy tanulsága. Csak kérhet. És ez nagyon sok ember hitetlenségének az alapja, mert ő befolyásolni szeretné Istent. Uram, én kérek tőled valamit, és te köteles vagy megtenni, és ha nem teszed meg, akkor én elmondom rólad, hogy te rossz Isten vagy. Vagy nem is vagy. Ez a modern embernek a hozzáállása. És az ige pedig arra tanít. Senki ember nem befolyásolhatja Istent. Mert Isten szuverén Úr. Ahogy hallottuk a rómaiakhoz írott levélben is. Pál apostol, a nagy apostol azt mondja, hát a teremtmény az mondhat valamit az ő teremtője ellen. Hát az az Isten, aki kijelenti magát, és azt mondja, hogy könyörülök, akin könyörülök. Irgalmazok, akinek irgalmazok. Ez az ő szuverén döntése, mert ő mindenek fölött való. És Mózes tudja, hogy csak kérni lehet. És ő nem szégyel kérni ettől az Istentől, Uram, mutasd meg nékem a te dicsőségedet. Hiszen tudja, hogy Istennek arcát nem láthatja, Isten ki is jelenti, ha valaki meglátja az én arcomat, meg kell neki halnia. Akkor mutasd meg a te dicsőségedet. És nagyon érdekes testvéreim, ez a dicsőség szó, egy külön igehirdetést lehetne róla tartani. Ez nem csak azt jelenti, hogy valami fény és glória elsősorban ezt jelenti az eredeti szó, hanem azt jelenti, hogy súly, tömeg. Mikor Mózes kérés az, mutasd meg a te dicsőségedet, akkor valami olyasmi, hogy Uram, jöjj és mutasd meg, milyen súllyal vagy jelen a népednek az életében és az én életemben. És meg kell döbbennie olyan súllyal, hogy nem bírja el ennek a jelenlétét, hanem be kell állni a sziklahasadékba. Nem az Isten jelenlétét, az ő dicsőségének jelenlétét sem bírja el az ember, hanem azt mondja, én eltakarlak téged. Micsoda szeretet! Ne félj, ez csak egy része. Az én jelenlétemnek a súlya a te életedben, de nem bírod el. Mert én nagyon vagyok, mint ennél. De én úgy szeretlek, hogy nem vagyonnyom ez a súly, hanem alád áll is, fölemel, kiemel a mélységből. Valami olyasmi testvéreim, mint mikor a kisgyerekek nem tudnak felkapaszkodni. Vagy mint gyerekkorban, amikor fára akartunk mászni, és nem tudtunk felmenni, mert magasan volt a legalsó ág is, amiben megkapaszkodhattunk volna. És akkor odaállt valaki, vagy neki támasztottunk a fának. Valami nagy puskó nem volt ott létre a közelben, vagy odaállt egyik másik, és tette a tenyerét így, és bele lehetett lépni is onnan a várra, és aztán el lehetett érni az alsó ágat. Az Isten néha úgy áll mellénk a maga szeretetével. Bele tudjunk lépni a tenyerébe. Fel tudjunk lépni az ő vállaira, hogy ki tudjunk mászni a mélységből és magasságba jussunk. És nagyon érdekes, ha figyelünk Istennek, mi a léte, illetve a lényege, a könyörület és az irgalom. Azt mondja, könyörülök és irgalmazok. Azzal együtt, hogy más is benne van az ő hatalmában, de az ő lényege mégis ez. Mert tehetne másképp is. Büntethetne is. Igazságot is szolgáltathatna, és ebben az igazságban elvesznénk mi. De az isteni lényekhez mégiscsak ez tartozik hozzá, hogy ő könyörülő és irgalmas Úr. Az ő fiáért, Jézus Krisztusért, aki ma is könyörög és közben jár értünk a mennyek országában. Hát ebben lássátok meg Istennek szeretetét, és fogadjátok el, testvéreim, ezt a hozzám közel érkező csodát, hogy meglássátok az ő dicsőségét. Netán az élet olyan zaklatott helyzeteiben is, amit Mózesnek kellett átélnie. Mert Isten éppen akkor mutatja meg az ő hatalmát az övének az életében. Amen. A 256. dicséretünk első versével feleljük rá a hallott igére. Köszönjük neked, Istenünk, lényednek lényegét, melyet legtökéletesebben a te egyszülött fiadban, Jézus Krisztusban mutattál meg ennek a világnak, hogy bár te mindenek fölött való szuverén Úr vagy, s hatalmadban lenne bármit megtenni, te mégis könyörülő és irgalmas Úrként jelensz meg ebben a világban. Így jöttél el hozzánk, te fiadban, Jézus Krisztusban lehajoltál betegekhez, nyomorultakhoz, és lehajolsz most is, szent lelked erejével. Lehajolsz hozzánk, akiknek szíve olykor meghasad, a kettő szeretetben, mellyel szeretünk téged és ragaszkodunk hozzád, de szeretjük azokat is, akiknek életét látjuk ebben a világban, és nem látjuk magunk mellett itt a templomban, őket is szeretjük. És köszönjük azt, hogy te nem akarod ketté hasítani a szívünket, hanem mélyebben akarsz odavinni a te lényeged, isteni szereteted megismeréséhez. Hogy a te szentségedből újra és újra erőt merítve szeretni tudjuk azokat, akiknek ugyanolyan nagy szükség lenne erre a szentségre. Nem is tudjuk megköszönni neked ezt a csodát, amit emberi szavak meg nem foghatnak. Dadogunk és megpróbáljuk leírni azt, ami leírhatatlan, de amely a szív számára mégis itt van, jelen való. Te vedd szívünket, hitünket, a gyarlót, a kétkedőt, és egész életünket a te kezedbe. Te vedd szeretteinknek életét a kezedbe, és formáld úgy a szívüket, hogy az az emberi példa, amely előttük van, hasson rájuk. És ez a példa jó példa legyen. Te adj nekünk erőt minden nap. te szenteld meg életünket, hogy vágyódásunk soha ne lankadjon újra és újra átélni veled nagy Isten élményeket. Ezért hívj, szólíts, és gyengeségeinket legyőzve is, hozz el sokszor a te színed elé, hogy újra és újra átélhessük szent lelked jelen valóságában, a gyülekezet közösségében azt a csodát, hogy te szeretsz, a megtartásra, a megújulásra hívsz mindig bennünket. Imádkozunk a mi népünkért, imádkozunk a mi anyanyelvünkért, s hálát adunk azért, hogy közülünk való volt, aki megfogalmazta nagy szent imádságunkat, a himnuszt. Közülünk való volt, és nem csak, hogy nem szégyelte, hanem vállalta is hitét, reformátusságát, és beleöntötte ebbe a nagyszerű költeménybe egész meggyőződését, melyet a te neveddel kezdett. Őrizd meg magyar kultúránkat ebben a kicsi hazában, szétszóródott nemzetünk életében, bárhol is éljen a világban. Őrizd meg hitünket, nyelvünket. Légy azokkal is, akik nem a mi nyelvünket beszélik. A te népeddel. Hiszen nekünk drága ez a földi kötődés, anyánknak nyelve, melyben felnőttünk, melyen érzünk, melyen kifejezünk sok mindent, de tudjuk, hogy te érted és elfogadod más népek, más nyelven elmondott hálaadását és imádságát, sőt, te érted és elfogadod azt is, amit nem öntenek szavakban, csak a szív mond ki. Szentelj meg minket, és fogadd el azt, amit csöndben eléd teszünk, megváltó gyermekedért, Jézus Krisztusunkért. Amen.